Bármi, ami az életünkben velünk megesik, és hát vagyunk több milliárdan ezen a Föld nevű bolygón.
Azon megesett valakivel.
Így van, az megesett valakivel, és amikor megesett valakivel, arról biztos, hogy született egy történet.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie. Nagy András vagyok a stúdióban, a vendégünk Boldizsár Ildikó, meseterapeuta, mesekutató. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, Ildikó.
Én köszönöm, hogy meghívtatok, és üdvözlök mindenkit. Nem tudom éppen, milyen napszak van.
Most... hát ki mikor hallgatja.
Jó, akkor amikor amilyen napszak van, legyen nagyon jó napja, éjszakája, délelőttje, délután.
Hát remélem, hogy valaki ezért fennmarad éjszaka. Mi az, hogy meseterápia? Mit csinál egy meseterapeuta?
Ja, hát erre mennyi időm van? Így elmondjam. Ez jó kérdés, mi a meseterápia? Hát nagyon sok szempontból meg lehet ezt közelíteni. Mondjuk, hogyha nagyon röviden kell elmondani, akkor a meseterápia az nem jelent mást, mint mesékkel való kísérést, az életút mesékkel való kísérését. És hát benne van a nevében, hogy terápia, akkor ezek szerint valami olyasmi lehet, ami egy terápiás módszer, aminek az alapja a hagyományban fennmaradt mesekincs, és itt elsősorban a népmesékre gondolok, tehát akkor már mehetünk egyel mélyebbre, tehát a meseterápia az életút népmesékkel történő kísérését jelenti, azt a lehetőséget, hogyha az ember mondjuk elakad valahol, megáll az életében, vagy nem tudja merre tovább, ilyen helyzet rengeteg van a mesékben, akkor egy adott történet segítségével megnézheti, hogy hogyan csinálta ezt valaki más. Bármi, ami az életünkben velünk megesik, és hát vagyunk több milliárdan ezen a Föld nevű bolygón.
Azon megesett valakivel.
Így van, az megesett valakivel, és amikor megesett valakivel, arról biztos, hogy született egy történet. És egy meseterapeuta ezt a történetet keresi meg, hogy mintául szolgáljon. Lehet mintául szolgálni egy történetnek, hogy ez egy forgatókönyv, és akkor, ha így csinálom, akkor van remény, hogy én is majd boldogan élek, még meg nem halok. Ez nyilván ez csak egy ígéret, a mesékben is ígéret, ezért nagyon sokat kell tenni. Vagy azt mondja az ember, hogy én nem ezt a kézforgatókönyvet akarom, hanem megírom a sajátomat. És akkor meg lehet írni az embernek a saját forgatókönyvét azokkal a motivumokkal, amelyek benne vannak a mesékben is. A meseterápia szerintem a leglogikusabb terápiás módszer a világon, hiszen egy nagyon stabil, zárt szerkezeten alapul, nem történik, a meséket nem lehet akárhogy elmondani. Egy népmesének nagyon pontos szerkezeti struktúrája van, tehát szerkezeti alapja, nem következhetnek motívumok össze-vissza, a sorrend is adott az útnak indulástól a befejezésig, tehát a terápia ezen a szerkezeti egységen alapul, Vladimir Jakovlevics Prop, orosz mesekutató morfológiai struktúráján. Szóval mindenki azt gondolja, hogy a meseterápia az ilyen lila akármi, tehát semmi lila nincs benne, hihetetlen, következetes, logikus rendszer alapján haladunk végig, akár a mesehős, akár egy kliens életében a mesemotívumok segítségével.
Uh-huh. Tehát a lényege, ha jól értem, akkor egy kicsit az, hogy egyfajta fogockodót is jelent annak, aki ezt a módszert igénybe veszi, vagy lám-lám mások is átestek ezen az élethelyzeten, így és így reagálták le. Másfelől meg egy lehetőséget is ad arra, hogy eltérjünk ezektől a szabályoktól, nem? Tehát van egy ilyen arhaikus kincs, és akkor oké, hát ez valakivel így esett meg, de akkor ehhez képest az én esetem az teljesen más, jól gondolom?
Gondolhatjuk úgy, hogy az én esetem teljesen más, aztán mindig kiderül, hogy sem másam, és hogy ha valakinek nem jut eszébe az ő történetének a folytatása, akkor bátran ráhagyatkozhat arra, amit egy meseterapeuta felkínál neki. Azért itt most több ezernyi szövegről beszélünk.
Tehát igen, ezt akartam még kérdezni, hogy ez egy hatalmas
ez anyag. Ez egy hatalmas anyag, tehát a világ mesekincséről beszélünk, nem csak egy magyar népmesekincsről, és a szövegek elképesztően sokszínűek. Tehát, hogy biztos, hogy meg lesz az a mese, legfeljebb még a meseterapeuta sem ismeri. Van, amikor egy-egy terápiára én is 2-3 hétig keresem a megfelelő mesét, holott nekem tényleg egy hatalmas könyvtáron van, ahol 100 000-nél biztos, hogy több mese van a könyvekbe zárva, és ezekből hát néha végig kell mindent nézni, mert nem találom a mintázatot. Mindig az adott probléma mintázatára, illetve az adott probléma mintázatának és az ember mintázatának a közös összefonódására keresünk mesét. Tehát nincs két egyforma beteg ember, mindenki máshogy influenzás, máshogy rákos, máshogy mentális beteg, és ez a meseterápiában a csodálatos, hogy mi erre a máshogyra tudunk mesét adni. Tehát nincs olyan, hogy a tüdőgyulladás meséje, vagy a depresszió meséje, vagy a mellrák meséje. Tehát ilyen, ez butaság, hanem arra van mese, hogy valaki hogy éli ezt meg. Tehát egy XY kis Terézia 47 éves bolti eladó nő tüdőgyulladására, vagy vesemedence gyulladására, vagy depressziójára van mese, mert akkor meg tudjuk keresni, hogy ő hogyan beteg. Őt mi vezette ide. Nem ugyanazon okok miatt leszünk betegek, és nem ugyanúgy tudunk kijönni egy betegségből. A meseterápia nem olyan, mint egy aspirin, hogy bedobjuk, és akkor majd hat, hanem van egy történet, amit hiába mesélek el egy betegembernek, az nem fog meggyógyulni. Ahhoz neki a saját erejét, energiáit, belső erőforrásait is mozgósítani kell, hogy ez a kettő, a történet és az ő saját belső világa közösen együtt hozzák létre a gyógyulást. Ebben tud segíteni a meseterapeuta, mert ahogy mondtam, a mese nem olyan, mint az aspirin, hogy elmeséljük, azt ott majd föloldódik. Egyébként ott bent feloldódik, csak azzal, amit előidéz ezáltal, azzal kezdeni is kell valamit. És ehhez olykor szükség van egy szakember segítségére. Én ezeket a szakembereket képzem, ezt a módszert, ezt a metamorfózis meseterápiás módszert én dolgoztam ki, és hát valóban most már egyre nyilvánvalóbb, hogy egyedülálló a világon, mert sorra hívnak mindenfelé külföldre tanítani, és mindenhol óriási ovációval fogadják magát a módszert. Én nem erre hajtottam, hogy egyedülálló legyen, vagy nem, nem is érdekelt. Volt egy tudás a birtokomban, és akkor azt próbáltam közkincsé tenni.
Szomatikus betegségeket is említettél, és azt hiszem, hogy ez csak egy ilyen képletes beszéd, hogy persze van egy tüdőgyulladásom, de én ezt hogy élem meg mentálisan? Vagy ez elsősorban a mentális dimenziókra hat, bármilyen irányban is a mese, nem?
Nem. Az benne a csoda, hogy fizikai, lelki és szellemi kibillentségeket, egyensúlyvesztéseket is lehet ezekkel a mesékkel rendezni. Tehát ahol igazából az első terep, ahol dolgoztam, az a Mosoly Alapítványnak a súlyosan beteg és olykor gyógyíthatatlan beteg gyerekekkel folytatott terápiás munkájában jelent meg először a meseterápia, tehát fizikai betegekkel, sőt az én fiam betegségénél. Tehát ahol először kipróbáltam, én ilyen terepmunkás vagyok, tehát ez a módszer nem úgy született, hogy ültem az íróasztalomnál, és na, találjunk ki egy terápiás módszert, hanem élethelyzetekbe kerültem, kezdve a fiam betegségétől sok más ember élethelyzetébe, ahol egyszerűen én folklórkutató voltam, én csak meséket ismertem, és akkor felismertem az adott ember mintázatában egy mese mintázatát, és akkor ahogy ezeket elkezdtem mesélni, az egyszerűen nyilvánvalóvá vált, hogy valami történik azzal az emberrel, akit szíven talált, ez egy fontos dolog, ez egy ilyen terápiás módszer, hogy így szíven talál egy történet, ez rendkívül tudományos megfogalmazás volt, én tudom, de körülbelül ez, el tudom mondani tudományosan is, de most ettől tekintsünk el, ha lehet. Tehát minden esetre egy mese egyszer csak szíven talál, És akkor azzal neked már dolgod van. És ez a munka, amit az ember belefektet abba, hogy egy mesével minél mélyebben és több rétegben összekapcsolódjon, ez egyszerűen elvezet a gyógyuláshoz. Uh-huh. Tehát ezt fizikai síkon így kezdődött. Aztán elkezdtem járni meghívásra, milyen helyekre hívnak engem, tényleg őrület, börtönökbe, aztán elkezdtem járni olyan állami gondozásban lévő gyerekekhez, akik súlyosan traumatizáltak voltak, tehát tényleg megerőszakolták őket a szüleik, egyik nap az apja, másik nap az anyja például, vagy kutyaláncon tartották, vagy hamutartónak használták, tehát nagyon súlyos gyerekekkel, és akkor ott ez nem fizikai síkon ott nem fért be a mese, ott biztos, hogy a lelki aspektusa nyílt meg a történeteknek, és hát a szellemi síkon is ugyanígy, hogyha az ember halad a saját életében, mint egy égigérő fán lépked egyre feljebb, akkor a tudata ennek megfelelően, ha jól halad, akkor fényesedik, és ezt a fényesedést, ezeket a szellemi fényesedéseket is lehet mesékkel megtámogatni. Szóval az élet minden területén használjuk a meséket, mert ugye amikor én ezt a módszert megalkottam, volt egy alaptételmondatom, amiben 20 éven volt, ez a mondat ma már közhely, ez így hangzik, hogy minden élethelyzetnek van egy mesebeli párja. Ahhoz, hogy ezt kimondjam, ez 20 év kutató munka volt, hogy tényleg így van, tud-e nekem valaki olyat mondani, hogy na, ilyen biztos, hogy nincs. Uh-huh. És akkor, mikor ez megvolt, onnan már egyszerű volt, hiszen akkor nosza rajta nézzük meg, hogy a különböző élethelyzetekben hogyan tudnak belépni a történetek. De ez azért nem egyszerű, ez az összekapcsolódás, mert hogy attól, hogy szíven talál egy történet, attól még te mondhatod, hogy de engem ez nem érdekel, és elutasíthatod. És nem akarod, hogy ez a történet hasson rád.
Egy nyilván kell egy befogadó attitűd ehhez.
Így van, így van. Tehát, hogy ott az fog majd eldőlni, hogy akarsz ezzel kezdeni valamit, vagy nem. A szíven talált történetek nem hagyják békén az embert. Újra és újra visszatér hozzá minden gondolatunk, nem értjük, izgatottak leszünk, nagyon sokan sírnak, amikor ez a történet eléri őket, tehát felszabadulnak az érzelmi blokkok, de valamit kell velük kezdeni, mármint a motivumokkal, vagy a hős útjával, és akkor kezdődik meg tulajdonképpen az igazi munka, akkor kezdődik egy terápia. Hát rengeteg ilyen esetről tudnék beszámolni.
Egyet-kettőt?
Hát,
ilyen nagy aha élmények?
Hát az folyamatosan vannak, mert az, hogy a meseterapeutának nem az érdekes, hogy neki mit jelent egy mese. Ez nem úgy van, hogy egy mesének egyetlen egy értelmezése van. Mindig van egy objektív igazsága a mesének. Az csak egy lehet. De ezt nem kell ismernie a kliensnek, mert ő a saját érzéseit, gondolatait, kételjeit, reménytelenségeit, életfájdalmát tudja belevetíteni, projektálni egy történetbe, ami őt szíven találta, csak abba, nem akármilyenbe. És akkor az már a meseterapeuta felelőssége, hogy ezekbe a kivetített érzelmekbe hogyan viszi bele majd a rendet. A mesékben, és ezért mondtam, hogy a világ leglogikusabb terápiás módszere, a rend a legfontosabb elem, nem a szimbólum, nem az, hogy csodás elemek vannak, nem az átváltozások, hanem hogy a mesék ismerik a rend és a rendezettség fogalmát, és addig nem engedik el a hős kezét, amíg őt, valamint az összes körülötte lévő szereplőt nem viszik el a rendhez, nem rendezik a sorsukat a megfelelően, aki amit érdemel alapon, vagy ezt már így csúnyán is hangzik, mindenkit a saját logikai rendszerén belül. Tehát egy lépésnek mindig vannak következményei. Ha egy álhős elkocsmázza a pénzét, vagy nem, De igen, elkocsmázza a pénzét, amit azért kapott az apjától, hogy menjen el az aranymadárért egy kocsmában, akkor az egy logikus lépés, hogy ő egy ponton majd kővé fog változni. Tehát, hogy ez egy logikus, hogy a tetteinknek következményei vannak, a mesék ezt beletolják így az arcunkba, hogy semmi nem következmény nélküli. Lehet jól dönteni, meg rosszul, de dönteni kell. Lehet egy helyzet után ott találni magunkat a föld mélyén, mint ahogy sok mesehőssel megesik, vagy a sárkány gyomrában, de akkor is megvolt az a lépés. A kérdés most már az, hogy onnan hogy kerül ki az ember.
De az egy másik mese. Lehet.
Igen, az is lehet, hogy egy másik mese, de az is lehet, hogy a mesén belül erre van megoldás. Tehát elképesztő, hogy de a mesék nem hagyják úgy. Tehát nincs olyan mese, ami ott ér véget, hogy akkor a sötétben ott maradt a sárkány gyomrában, jó éjszakát boldogan élt, még meg nem halt. Még a sárkány gyomra föl nem dolgozta. Nincs ilyen. Hát nem ez a rend. Nem ez a rend, hogy ha téged elnyelt a sárkány, akkor majd maradj ott.
Ez egy óriási szövegkorpusz lehet, aminek az ismeretét séróból kell tudni, nyilván. Sok-sok ezer dologról van szó. De miért a népmesék részben megválaszoltad? Nyilván a népmese hordoz egy olyan az adott kulturális közegre jellemző, nem tudom, morális tanulsággyűjteményt, legalábbis így tanultuk annak idején, hogy ez a népmeséknek az egyik fő funkciója, hogy így lehetett verbálisan továbbadni azt, hogy na fiam, hát a mi kis falunkban ezt lehet csinálni, azt viszont nem lehet csinálni. Tehát ez az egyik funkció. Viszont amit most említettél, az nagyon erősen egy ilyen jungiánus, kicsit már-már ezotériába hajló, nem, és nem a negatív értelmében azt mondanak, hajló, nem is tudom, jelentés többlet. De hogy áll ez úgy mégis? Mi az elsődleges és legfontosabb tartalma ezeknek? Vagy ezek együtt hatnak? A morális tanulság, vagy a morális többlet, meg ez a kollektív tudattalanra jellemző arhetipikus valami mintázat?
Most nagyon sok mindent kérdeztem. Körülbelül 8 kérdés, de próbálom így szétszálazni. Ami nagyon lényeges, hogy a világ népmesekincse az gyakorlatilag egyforma, amellett, hogy a 7 mese régiónak vannak kitüntetett különbségei. Ez elképesztően fontos, hogy az észak-amerikai, a dél-amerikai, az afrikai, az óceániai, az ázsiai, az Európától Írországig terjedő és a távol-keleti mese régiók egyrészt hasonlóak, az nagyon izgalmas, hogy miben, egyébként nem olyan bonyolult, az emberiség kollektív tudattalanyában tárolt arhetipikus képek minden mese régióban megvannak, de vannak különbségek, ami az adott kultúra hagyományaiból, az ott élők életmódjából, akár a földrajzi környezetből is adódhat. És ezek is nagyon izgalmasak, hogy egy európai embernek mikor adok távol-keleti mesét, vagy egy indiai mesét. Mi az, amikor neki el kell szakadnia attól a hagyománytól, amiben mi ismerjük az európai meséket. Szóval egyrészt ez a válaszom, hogy a kollektív tudattalan hát a termelte ki nagyon csúnya szó, de elég pontos, termelte ki ezeket a történeteket. A népmesék mindenhol úgy maradtak fenn, hogy sok-sok századon keresztül csak a szájhagyományban éltek, tehát volt idejük csiszolódni. Egy mesemondónak át kellett adni a következő mesemondónak. A következő mesemondónak vigyázni kellett arra a tiszta, gyémánt tisztaságúra csiszolt tudásra, és ugyanazt kellett továbbadni, hiszen embereknek a mese volt az egyetem, vagy a önismereti kurzus, vagy nem tudom ma, hogy hívják ezeket, de a mesékben ezeket élte meg régen is az ember saját maga kétségeivel, félelmeivel, reményeivel, vágyaival találkozott. És akkor a következő, ami benne volt a kérdésedben, hogy ugyanakkor egy nép, mi az, hogy népmese? Tehát ennek vannak különféle műfaj csoportjai, tehát más tud egy állatmese, más tud egy legendamese, más tud egy varázsmese, egy novellamese, egy ördögmese, egy csúfolómese, egy tréfásmese, egy hazugságmese és egy formulamese. Ezt a 9 mese csoportot lehet megkülönböztetni a népmesén belül. Tehát a népmese, és ha így figyeled, akkor lehet látni, hogy vagy ha nem lehet látni, csak én látom, mert végülis ebben van benne 40 évem, hogy mindegyik mese műfajcsoport másféleképpen közelíti meg az embert. Valamelyik a benne élő állatot szólítja meg, valamelyik a benne lévő univerzális értékrendet, a tudatos jelenlét meséi a novella mesékben találhatók, a mágikus képességek birtokba vételének mondjuk így speciális gyakorlata az a varázsmesékben, az ördögmesékben a kísértések, az elcsábíthatóság, a rosszra való hajlammal szembesülhet egy meseolvasó, a tréfás mesékben minden, ami rosszul működik, vagy nem rendezett, az a narratíva sorozat jelenik meg, az összes kognitív torzítás, amit a pszichológia kognitív torzításnak hív, tehát mondjuk így, hogy a gondolkodás mindenféle anomáliáinak, az megjelenik az évszázados tréfás mesékben. Aha. Az elképesztő, hogy ma így hívjuk, hogy kognitív torzítások, régen meg volt egy mese, és akkor oda volt rakva, hogy jó, akarod így, így akarod élni? Nézd meg, nem lesz a végén rend.
Aha.
Csodálatosak. És akkor vannak ezek a sorrendet, a logikai rendezettséget mutató formulamesék, és ott vannak a hazugságmesék, amiből szerintem az abszurd irodalom kisarjat. Tehát az biztos,
meg a magyar politikai élet. Vagy...
Igen, az is. Szóval így lehet ezt is idáig el lehet vinni.
Aha. Na, és itt jön a képbe a terapeuta, gondolom, hogy valaki beállít egy bizonyos problémával, és pszichológusként működve gyakorlatilag ránézel, és azt mondta, hogy hát fiam, neked egy varázsmese ebben az élethelyzetben.
Hát az jó lenne, hogy ilyen egyszerű lenne azért. Egyrészt nem vagyok pszichológus, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a módszert nem pszichológusként, hanem folkloristaként, tehát mondjuk így mesekutatóként, irodalmárként dolgoztam ki, és ezért nem is a pszichológiai alapjai a legfontosabbak, hanem a morfológiai, tehát a Vladimir Jakovlevics morfológiai, szerkezettani alapjai a legfontosabbak ennek a módszernek, és csak utána jön. Hát még a pszichológia se utána jön, hanem akkor még következnek a beavatási rítusoknak az elemei, ahol megtanultam azt antropológiából, vagy saját élményből is, hogy az ember hogyan van jól vezetve egy olyan vezető által, aki birtokában van annak a képességnek, hogy tudja azt, hogy minden lelket a maga ritmusában kell vezetni, és erre ezt a meseterapeutának nagyon kell figyelni. Tehát nincsen meseértelmezés egy terápiás folyamatban, nem mondhatjuk meg, hogy mindenki az jön, mondja meg, miért ez a mesém, vagy miről szól ez a mesé. Hát nem tudom, a maga meséje, én ezt nem tudom, mindig ezt szoktam mondani, persze tudom, de hát én nem tudom, ez az ön meséje. De szóval, hogy mindenki szeretne ilyen gyorsan megtudni mindent.
Na ne.
De hogy, na pont ezzel rontjuk el. Tehát hogy ez egy ilyen slow terápia, tehát hogy ilyen lassan kell, mindent ilyen lassan kell benne csinálni.
Viszont egy terapeutának akkor azért nem árt, hogyha van némi pszichológusi, nem is tudom, vénája, vagy legalábbis, előképzettsége, hiszen itt azért mégiscsak emberi lelkekkel.
De nem csak pszichológusokat képzek, hanem pedagógusokat, trénereket, coachokat, és akkor nagyon sok pszichológust, klinikai szakpszichológust, tehát hogy pont az a lényege a dolognak, hogy nem a már meglévő módszerek izgalmasak, hanem hogy tudok a kezükbe adni valami olyan, még egyszer mondom, logikus, tehát nem ilyen lila ködbe burkolt módszertant, ami majd lesz valami, hanem tényleg elképesztően érthető, a lépéseket pontosan megmutató módszer, amit ő neki ilyen kiskátéként ott tarthatja maga előtt, és levezetheti az üléseket, mert nem ez a igen, de abban természetesen igazad van, hogy a lélekhez, az emberhez, az emberi, a személyiség fejlődéshez, a különböző mondjuk így nehézségekhez azért valamennyit érteni kell, mert hogy meg kell találni azt a mesét, ami ebben majd segíteni fog, de utána már, ha az a mese megvan, akkor onnantól tényleg egy logikus sorrendben vannak a terápiás lépések.
A könyveidet, amiből számos van, szerkesztőként is jegyzel egy jó párat, meg írtál is. Számomra az a csodálatos, hogy különféle tematikákra van bontva, és csoportosítva van. A férfiaknak, a nőknek, a mit tudom én kinek. Hány mesét ismersz így kapásból, fejből? És lehet, hogy most lehet, hogy azt fogod mondani, nem az a lényeg, hogy hány szövegkorpuszt tartok így a fejemben, hanem hány ilyen logikai vázat tudok így
elő. Nem, ez nagyon fontos kérdés, és ez mindig szokta érdekelni az embereket, úgyhogy volt egy hét, amikor így ezt rászántam, ezt, hogy na jó, tényleg mennyit, és akkor mondjuk azt tudom mondani, hogy 1001 éjszakára hitelesítve vagyok.
Tehát nagyon jó.
1001 éjszakát végig tudok mesélni, de akkor már úgy meg kéne nézni néhány, mert akkor lehet, hogy már nem. Tehát annyit biztos, hogy el tudok mondani.
Ez lehet, hogy jól jön még egy ilyen világvége esetén, amikor egy ilyen Decameron szituáció
igen,
van.
Így van.
A Boldizsár Ildit mindenképpen hívjátok meg.
Ja, hát tudod, van az. Hát az világ első meseterapeutája azért a Seherezádé volt, vagy Sahrazád, aki meggyógyított egy ilyen vérszomjas vadállatot, akinek az volt a mánia, hogy minden éjjel megöljön egy szűzlány. És aztán meggyógyította, és mivel gyógyította, meg meséléssel. De ennél jobb tényleg nincs. Az Ezopusz meg a világ első mese diplomatája volt, mert őt meg küldték mindenféle helyre, hogy hozzon, rendezze a felek között a mindenféle konfliktusokat, és ő tényleg mesékkel rendezte, tehát vannak ilyen előképek. Na, szóval, hogy ilyen 1001-et azért biztos, hogy el tudok mondani. És ezek a gyűjtemények, amiket így mondtad, hogy mindenfélék, azok pedig a tananyaghoz készültek. Tehát azoknak a egyrészt tanítványaimnak, akik ezekben megtalálják a megfelelő meséket, másrészt azért öngyógyításra is nagyon jól lehet használni ezt a módszert, akik hajlandók saját magukat alávetni egy ilyen belemerülésnek egy történetbe. Van a felnőtté válásról, az életről, a halálról, a testvére kapcsolatokról, szerelemről, tehát tényleg sokfélét lehet találni.
De ezek mindig ilyen ultimátum igazságok? Úgy tekinthetünk a mesékre, hogy na, az a tuti?
Hát, hogy mi a tuti, azt én nem hiszem, hogy meg tudnám mondani, és én azt gondolom, hogy a mesék sem elhajtanak, hogy ők megmondják a tutit. Az nagyon rossz lenne, ha azt gondolnám, hogy a mesékben van a tuti. Talán azt mondom, hogy egy lehetőséget mutatnak. Hogy ezt tudja-e vagy nem, az ki tudja. Azt majd az életünk végén, valahogy az utolsó másodpercben, ha lesz még rá időnk, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy ez tuti volt, vagy nem. De abban azért biztos vagyok, hogy ez a kiérelt tudás, hogy így is lehet élni szemben azzal, ahogy most élsz, az mindenképpen egyfajta lehetőség arra, hogy fénnyel telítettebben létezzünk. Azt pedig mégiscsak azt tudom mondani, hogy a fénnyel telített létezés, vagy a fény, az egyre fényesebb tudatállapot, az mégiscsak egy tutinak tűnik. Tehát, hogy úgy meghalni, hogy nem a sötétségbe borult elmével, hanem mondjuk fénnyel, ez lehet, hogy nem mindegy, de ezt se tudhatjuk. Maradtak ránk szent iratok, ami szerint az egyik az mégiscsak üdvözítőbb, de hát ezt igazából még...
A pudik próbálja.
Hát nem jött vissza senki, hogy elmondja. Szóval itt jön be az, hogy tényleg hogy akarsz. Ugyanúgy halsz meg a sötét tudattal és fényes tudattal is, lehet ezt mondani nyilván szkeptikusan, de nem biztos, hogy mégis mindegy. A mesék pedig, és ezek a fennmaradt narratívák, történetek, mindegyike, én azt látom, hogy egy építőköve annak, hogy egyrészt jobb ember legyél, mindegyik mese hozzánk tesz valamit azzal kapcsolatban, hogy jobb emberek legyünk, már pedig ez talán fontos lehet néhányunknak, és másrészt pedig ahhoz, hogy egy milyen kis karácsonyfa ígővel több legyen ott belül. Aha. A gondolatainkban. És én ezt egyrészt saját tapasztalatból is látom, hogy az én életem hogyan tudott így menni, ahogy megy, meg hát azoknak, akiknek segítek szintén. Úgyhogy csak ezt tudom erre mondani, de a tuti, de tudod, mi a tuti?
Tudom, de nem mondom el.
Hú, de jó.
Nem, természetesen nyilván nem tudom. Melyik részünkre hat a mese elsősorban? Arra a gyermekre, aki mindenkiben benne él, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy mit tudom, jobb esetben az anyukánk mesélt nekünk, rosszabb esetben meg nem tudom, csak pofozott, de mondjuk akkor is bennünk él valamiféle hajlandóság vagy nyitottság arra, hogy meséket olvassunk és fogadjunk be, vagy pedig ez, ami már előbb érintettünk, ez a kollektív tudattalan szunnyadó, nem tudom, sok évszázados archetipikus, mit tudom én, formavilág. Tehát mi az, ami hozzánk, szóval meg lehet ezt így mondani. És a másik rész a kérdésnek, és megint azt fogom mondani, hogy fölteszek 5 kérdést egyszer. Ez ilyen gazdaságos kérdésfeltevés. Hogy mennyire nyitottak erre a felnőttek általában?
Összefügg a két kérdés, úgyhogy azt, én úgy látom most már azért 40 éve csinálom ezt a mesékkel való munkát, és tényleg nekem ez az életem, hogy nem, semmiképp sem a bennünk élő gyereket szólítja meg egy mese, és nem is a kollektív tudattalan csupán, hanem a bennünk lévő potenciális jó embert. És én azért kezdtem el utazni szerte a világban 9 éve, hogy hát ahogy otthon mondtam, leellenőrizzem a mesék igazságtartalmát, mert hogy tudni akartam, hogy más meserégiókban, amiket olvasok történetek, az annak megtalálom-e ott az emberek életmódjában, gondolkodásmódjában a fizikai jelen valóságát. De ilyen, hogy Új-Zéland, Indonézia, a szigetek, én nagyon szeretem a szigetek, tehát hogy tényleg a sejem utat bejárni ilyen szempontból, hogy nem úti könyvekből készülni fel, hanem a mesékből, és aztán az ott élő embereknek a tudatukat összehasonlítani azzal, amit én a mesékből ismerek. És ez egy csodálatos dolog, hogy mindenhol azt találtam, hogy teljesen lefedi ez a hagyományban fennmaradt történetek azt, ahogy ők élnek, ahogy fogadnak, ahogy örülni tudnak, ahogy az életnek a tisztelete, az öregek tisztelete, az idegenek tisztelete megjelenik a kultúrájukban. És akkor, akkor láttam, hogy persze, mert hogy ezek a történetek valóban a bennünk lévő potenciális jó, de senki nem úgy születik, hogy börtönbe akar kerülni. Én a börtönben akárhány évet dolgoztam, és akármilyen elvetemült, mondjuk így, nem jön ki a szám, hogy gonosztevőkkel, mert nyilván nem, senki nem így kezdi, vagy erre születik. Az mindenhol látszódik, hogy és ezt a hitet nem tudta belőlem semmi kijönni, hogy az ember alapvetően jó. És az, hogy régen ez is meggyőződésem mi vált, hogy pont a narratívák voltak azok, amelyek életben tartották ezt a jóról való tudást. És hogy ma ugye nem hallgatunk, és felnőttek meséltek felnőtteknek, nem a gyerekeknek. Tehát ez a jóról való tudás, a jó emberré válás, a jónak lenni, és nem úgy jónak lenni, hogy adományozzunk, és megnyomjuk a telefonunk 8-as gombját, és akkor majd levonódik a 300 forint, vagy a több.
Tehát mondjuk az se rossz azért, ha más eszköz nincs.
Az is jó, természetesen most ez tényleg jó, tehát ez nem leszólás volt, hanem hogy de hogy amikor két ember együtt van, vagy egy közösség van együtt, és egy húsvér emberrel hogyan vagy jó. A 8-as gombot megnyomni kurvára, egyszerű elnézést kérek. De annál egyszerűbb nincs, hogy így vagyok jó, és kipipáltam a jónak lenni, jó vagyok.
Ez jó, az igaz, abszolút.
Hanem hogy vagy jó, amikor ott van előtted valaki, és akkor azzal. Uh-huh. Azzal. És egyébként én a börtönben tanultam meg, mert hogy én nem tudok máshogy kapcsolódni egy embernél, ha találkozom valakivel, mint a benne lévő jóhoz. Tehát, és akkor láttam, hogy a börtönben is olyan emberek vannak, akiknek ott van, csak nem tanulták meg, hogy hogyan kell azt használni. Vagy hogy azt is lehet használni. Ugyanígy az állami gondozásban lévő, nagyon szörnyű állapotban lévő gyerekeknél is. Ők önállók csoda volt az, hogy valaki hozzákapcsolódik ahhoz, ami senkit nem érdekel belőlük, hogy bennük is megvan ugyanez. Na, én nekem akkor így visszatérve a kérdésedre, mert hogy ez volt a válasz, csak kicsit így elkalandoztam, hogy ez szólítják meg a történetek. A börtön is mindenki elhitte, amikor meséket hallgatott, hogy ő ártatlan. Uh-huh. Nem ez volt a cél, és hát mindig mondtam neki, hogy fiúk. Tehát, mikor így mondták, hallottak egy mesét, és rögtön mindenkinek az nyomódott be, de ő tényleg csak ártatlanul van itt. De nyilván ez is egy munkafolyamat volt, amikor lehetett arról beszélni, hogy ez nem ártatlanul van itt valaki, hanem... Uh-huh. És hogy akkor az a mit lehet kezdeni, ha nekem az volt a börtönökben a feladatom, hogy ezt a reintegrációs folyamatot segíteni, hogyha visszakerül, akkor mihez?
Világos. Nagyon mihez fontos mihez. Egyébként, és sajnos egy elég mostohán kezelt terület.
Hát főleg most, hát volt ennek virágkora, aztán most sajnos ez nincs, és közben meg tényleg... Tehát amikor leírják, diktálja, lemondják, mert a tibeti halottas könyvből... hogyha kértél példát, az egyik nagyon kedves ilyen történetem, amikor mentem a börtönbe, valamelyik egy férfi börtönbe, és akkor hát ilyen hosszú folyosókon keresztül lehet több lépcsőbe bejutni, mindent elvesznek tőle, tehát tényleg semmit nem marad a végén, csak ami a fejedben van. És akkor egyszer így megérkeztem, nagyon hosszú volt ez a zsilipeltetés, és akkor mondtam nekik, hogy hát én nem szeretnék ide kerülni ebbe a börtönbe. Miért? Hogy hiányozna az ember? Mondom, hát azt kibírnám, a gyerekeim, a sminkelés, azt is kibírnám, akkor nem tudna fodrászhoz, mert mindent, és végig kérdezték az összeset, bezárólag mindenik, és akkor mondtam, hogy nem, és egyre izgatottabbakká váltak, hogy akkor mi? És mondtam, hogy hát azért nem szeretnék börtönbe kerülni, mert szerintem ez pazarlás. Tehát ezen teljesen meglepődtek, hogy minek a pazarlása. És akkor mondtam, hogy nekem egyetlen egy dolog van kitéve a szobám falára, a tibeti halottas könyvből egy mondat, és hogy szerintem ezért, mondja, mi az? És akkor elmondtam nekik ezt a mondatot, ez nem egy mesékben is megvan ugyanezt különben, de itt szebb, hogy ritkán és nehezen hozzáférhető emberi test birtokába jutottál, nincs idő tévutakra. Készen voltak, lediktáltatták, papírt kellett kérni a törzsörtől, és akkor mindenki leírta, berakta a kis tyúklábas kis ruhájába, és láttam, hogy ez így nagyon keményen bemegy nekik, holott a mesék is erről szólnak, uh-huh. És utána ezzel lehetett dolgozni, vittem a megfelelő történeteket, hogy nincs idő tévutakra, ritkán és nehezen hozzáférhető emberi testünk van, tehát mit pazaroljunk? Uh-huh. És ez itt, ahol a börtönben vagyunk, ez egy ilyen pazarlás. Most hospice önkéntesként dolgozom egy éve, ahol szintén meséket ma mondunk, és ott is így az élet végén a legszörnyűbb, amikor valaki arra jön rá, hogy pazarlás volt. Tehát, hogy valamit elpazarolt. Na, szóval, hogy és ezt is meséken keresztül szoktuk megnézni, hogy mi az, aminek köszönetet tud mondani. Vannak ilyen hálamesék. És akkor azt mondják, hogy semminek. Tehát ez milyen uh-huh. szomorú dolog.
Hát ez nem hangzik jól, mint emberi élet.
Igen.
Mennyit csiszolódnak vajon a mesékben, mennyit változnak? Van ez az archaikus, nem tudom, kincs, vagy egy ilyen eposz, vagy nem tudom, eposz gyűjtemény, nevezzük csak így, de arra aztán utána rájönnek különböző korok, különböző kulturális jelenségek lenyomatai, mit tudom én, jön a kálvinizmus, ami azt mondja, hogy dolgozzál, fialtasd a talentumodat, akkor leszel jó gyerek. És akkor ez így valamennyire azért besüpped. Tehát többek között ez mások is osztják ezt a nagyon szubjektív eleményt. Azért ez a mentalitás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most rettenetesen érezzük magunkat sok esetben, hogy hát én akkor nem keresek annyit, vagy nem izé, akkor hát én most akkor egy ilyen rosszabb ember vagyok a társadalomban. De aztán jön egy másik korszak, amikor meg egy másik kulturális minta válik az idollá. Hmm. Szóval mennyit változnak ezek, vagy van-e olyan, hogy megmarad a magva tényleg annak, amiről az ősidőkben szólt?
Szerintem a maga az megvan, pontosan amiatt, amit mondtam, hogy egy logikus rendszer. Tehát, hogyha megváltoztatsz benne valamit, akkor már nem fölborulnak a szüzsék, a narratívák, más lesz belőlük. Nyilván a mesékből nőtt ki nagyon sok regény, dráma, az abszurd, az irónia, amit mondtam a hazugság meséknél, hogy ezeknek biztos, hogy megvolt az alapja a történetekben, de a műmesék például a népmesékből nőttek ki. Amit te kérdezel, azt a műmese irodalom, tehát műmese az, aminek szerzője van. A műmese irodalom csinálja, hogy egy-egy motivumot kiemel a népmesékből, és a saját, az író saját tudattalanya alapján elkezdi ezeket használni. A műmesék már teljesen más logikai és szerkezeti alapon nyugszanak, mint a népmesék. Nagyon sokszor, még a szerkezet maradt meg legállandóbban, de hogy ezeket lehet úgy használni, ahogy az adott kor megkívánja. Maguk a népmesék nem tudnak ilyen sokat változni, változnak, hiszen motívumok kerülnek be, már nem táltos paripán megy a hős a nappitvarában, hanem lifttel, vagy repülőgéppel, vagy belekerülnek a használati tárgyak, még az írás tudatlan, vagy olvasni nem tudom, mesemondók is használnak ilyen motívumokat, amik az adott korra jellemzőek. De azért engem pont ez érdekelt, és ezért lettem kutató annak idején, hogy variabilitás ide, variabilitás oda, mindig van egy mag, ami érintetlen marad, és engem pont ez az érintetlen mag érdekel, amit nem tud semmilyen kor megváltoztatni, kikezdeni, átírni. Tehát, hogy az, és ez szerintem a mesének az igazságtartama, a rendre való képessége, meg a jóra. Hát ez erről a vélemény. Nagyon sokszor menjünk le az egyszerű hétköznapi ember szintjére, jön ilyen kérés, telefon, hogy akkor elküldi a fiát, a gyerekét, a férjét, hiába. Tehát teljesen hiába. Amíg nem születik meg belülről egy felismerés, addig teljesen fölösleges. Uh-huh. Talán az Ezopusz tudott olyat csinálni, tehát most nagyon sokat foglalkozom Ezopusz egyébként pont ezek miatt, amit kérdezel, mert ő talán tudta azt is, hogy lehet megvilágosítani valakinek az elméjét egy állatmesén keresztül azzal kapcsolatban, hogy mekkora barom. Tehát ezt ő is így, ez most az állat szempontjából ért állatmese, és akkor, hogy a barmok az állatmesékben, hogy és tényleg, most újraolvastam nem csak az ő állatmeséit, hanem egy orosz állatmesés író, a Krilovnak, 1700-as évek második felében írta ezeket, a Krilovnak, a Fédrusznak, és a Lafontaine-nek, de ő neki nagyon speciálisak, és a Lessingnek, hogy a németek is meglegyenek az állatmesét. Na és ezeknél jöttem rá, de ez annyira friss, hogy tényleg egy pár hetes kutatáson vagyok túl, hogy ezeknek a politikai tartalma az milyen erős, és hogy miért kopott ki ez most a köztudatból, és hogyan lehetne visszahozni ezeket a rendkívül éleslátó, pontosan megfogalmazott politikailag is teljesen mindent lefedő állatmeséket, fabulákat a köztudatban, mert ezek kikoptak. És újraolvasva magának a fabulának a lényege, hogy olyan folyamatokat ragad meg egy-egy állatmese, amiről azt tudjuk, hogy azonos körülmények között mindig pont ez fog történni. És hogy ez nagyon izgalmas, hogy Krisztus előtt 6. századból Ezopusz történetei hogyan vannak most jelen 2024-ben ebben a világban. Döbbenetes. Mert azonos körülmények között mindig.
Már nem mesemondók vannak, akik elmondják, hogy mégis merre lehetséges menni, hogy jobb legyen, hanem tájékozódunk mindenféle fórumokról, ahol aztán csőstől jön a szemét is, a TikTokon, a közösségi médián át, tehát ez nem roncsolja igazából ezt az egész, hogy mondja, befogadói, vagy nem tömi be a befogadói füleket?
Nagyon jót kérdezel, mert sokat töprengek azon, hogyha ilyen régóta megvannak ezek a történetek, és eddig elvittek bennünket, akkor most ezek után mi lesz a jövő. És ebben nem vagyok derülátó, mert hogyha az emberi agy elkezd, szerencsére nem olyan gyorsan változik, tehát pont ezért tudtak eddig a mesénk velünk maradni, mert az agy az nem követi olyan gyorsan azokat a vált. Na, de most lehet, hogy ez meg fog változni. Tehát attól, hogy tehát ettől a mozdulattól, amit a telefonok nyomógombjaival végzünk, és ezek az idegvégződések, ezek teljesen az agyhoz kapcsolódnak, és az a mesterséges intelligencia, ez az egész kavarkád, amiben élünk, most attól tartok, hogy fel fogja gyorsítani az agyváltozását. De én ebben laikus vagyok, nem vagyok agykutató, csak látom. Egyébként a saját gyerekeimen is látom, hogy a legkisebb, aki már 2000 után született, hogy az ő gondolkodása, az agyának a működése tök más, az unokáimon meg különösen, hogy egészen más struktúrában van már ott minden. Uh-huh. És attól tartok, hogy ez feleslegessé fogja tenni a narratívákat.
Aha, ó. Ez hát, nem túl jó kép. Vagy megjelenik valamiféle narratíva, csak az nem ugyanaz, de hát, nem úgy.
Vagy ez. De hogy ez most én ezt emiatt komolyan aggódom. Tehát így igazából ez az, ami egy kicsit nehezebbé teszi a napjaimat. Hogy...
Na végre fülön csíptelek egy kis pessimizmussal, ez kicsit üdítő a feneketlen optimizmushoz képest.
Én egy teljes, nem is vagyok optimista, de örülök, hogy így tűntem.
Egyébként én ezzel vitatkoznék. Én azt gondolom, hogy és természetesen nincs erre semmiféle ilyen tudományos disszertáció a falzsebben, de hogy az embereknek irtózatosan nagy szükségük van a narratívákra. Valamilyen módon, tehát ha csak így az önsegítő, vagy az önfejlesztő szegmens burjánzását nézzük, amiben aztán tényleg van jó is, meg aztán van tényleg minden, amit el lehet képzelni, van az embereknek valami kétségbeesett szükségük arra, hogy mondja már meg valaki, hogy mi történik itt körülöttem, meg hogy miért vagyok itt.
Ebben bízom én is. Hát annyira jó, hogy mondod, mert én is így látom, és ebbe kapaszkodom. Tehát abban én is látom a reneszánszát, kérdezted az előbb, hogy a felnőttek, hogy tényleg nagyon, én csak felnőttekkel dolgozom én nagyon régóta. Így a kezdetekben volt a gyerekvonal, és hát pedagógusokat képzek gyerekekkel való munkára, tehát ilyen értelemben a gyerekek ott vannak körülöttem, de hogy elsősorban felnőttekkel, és azt tényleg látom, hogy óriási szükségük van ezekre a régi történetekre. A pesszimizmusom onnan van, hogy de meddig fogja az agy, mert már most se érti, tehát most azért vannak a meseterapeuták, hogy segítsenek a megértésben.
Aha, tehát elszakadt valahol
igen,
az ember.
Igen, úgy van, úgy látom, hogy egy vezeték. Na most, de ez a vezeték még eddig nem azt gondoltam, hogy a tudatban van, szakadt el, hanem valahogy ezekhez az ősképekhez, tényleg a tudattalamban, de hogyha a tudatban is elszakad ez a vezeték, akkor attól tartok, hogy ott már nem lesz, akkor nem tudom, ki jöhet, akkor egy meseterapeuta már nem fogja tudni összefoltozni. Szóval ezek a pessimizmusomnak az okai.
Uh-huh. Melyik a kedvenc meséd most aktuálisan? Van-e ilyen?
Nincs.
Nincs.
Nincs. Mindig élethelyzetek vannak, de és azokhoz próbálom megtalálni, de ezért nekem magamnak sem olyan könnyű, de most volt egy nehezebb életszakaszom, amiben nagyon sok vihar volt egy pohár vízben, és akkor az érzelmeim sokszor elvittek, vagy az indulataim, inkább így mondanám. Tehát az indulatok, ami egy váratlan esemény volt az életemben, mert nem vagyok egy ilyen indulatos ember, és akkor találtam egy kínai mesét, amiben arról van szó, hogy van egy gyönyörű lova egy hegyvidéken élő öregembernek, és tényleg csodájára jár mindenki, olyan szép ez a ló, meg akarja venni maga a király is, és ő meg nem adja el ezt a lovat, és akkor az egész falu mondja neki, hogy de hogy te nem vagy normális, hát már a világ minden kincsét kínálják neked, és te meg így nem adod oda ezt a lovat, és ő mondja, hogy nem, tehát nem. És akkor egyik nap a ló eltűnik az istállóból, eltűnik, senki nem tudja, hogy hol van. Na, akkor jön az összes csőcselék meg, én mondja, látod, megbántad, most aztán nesze neked, de buta voltál, nem adtad el, és ő azt mondja, hogy álljatok meg, mindenki hallgasson el, nézzetek körül, mi történt? A ló nincs az istállóban, mondjuk csak ezt, a ló nincs az istállóban. Mindenki mondja, hogy ez hülye, ez az öreg ember tényleg, és aztán hazamennek, viszont a ló hazajön egy hét múlva, és magával hoz 12 gyönyörű vadlovat. Na jó, tényleg igazad volt. És akkor ő megint azt mondja, hogy hagyjátok már ezt. Most csak mondjuk azt, hogy a ló hazajött. És akkor a fia betöri a lovakat, de közben baleset éri, nyomorék lesz, akkor azért kezdenek el ágálni, hogy na most aztán mégse jó, hogy de mindig van valami, ami miatt...
Valaki károg
a háttérben. Igen, ez a legjobb szó, a károgás, és ő minden azt mondja, hogy nem, csak a tényeket nézzük. A ló nincs az istállóban, a ló hazajött, a fiam nyomorék lett, háború tör ki, mindenkit behívnak, csak ezt a fiút nem, minden gyerek meghal a faluban, a háborúban, csak ő. Akkor megint jönnek, hogy neked volt igazad, és ő megint azt mondja, hogy nem, csak mondjuk azt, hogy az én fiam itt maradt. És ez nagyon sokat segített nekem, ez a mondat, hogy a ló nincs az istállóban, tehát bármikor, amikor volt ez a nagy érzelmi, indulati vihar, akkor ez segített, eszembe jutott, hogy a ló nincs az istállóban, csak a tényeket figyeld. Aha. És ez fantasztikusan, gyönyörűen ki tudtam jönni ez ebből a nehéz helyzetből, hogyha csak mindig a tényeket tudtam mondani. Halló? De az nem könnyű, mi a tény. Tényleg az maradt most, tehát, hogy túl kell élni ezt az őrületet, amiben vagyunk, és ahhoz egy nagyon erős belső öntörvényű ént kell kiépíteni, hogy ne...
Igen?
Ne vigyen el a világ örvényet.
Ja, hogy ne hajó, ne... Tehát ezek a kedvezőtlen irányú szellek ne hajlítsák az embert.
Van, így van. Aha. Így van. És például ez mesékkel nagyon jól meg lehet csinálni, ezt az erős belső ént, hogy ne szakítson szét a világ örvénye darabokra bennünket. Ahhoz nagyon erősnek kell lenni belőle. Na, például erre is nagyon jók a mesék.
Na jó. Nagyon szépen köszönöm. Sok mese olvasást és hallgatást és tanulmányozást kívánok, nem csak neked, hanem mindenkinek. Olvassunk meséket. A Selfie-ben a vendégünk Boldizsár Ildikó volt, meseterapeuta, mesekutató. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.